Lélekkoffein anyával.
Lélekkoffein Podcast. Egy korty pozitív energia. Power Krisztinával. Üdvözlünk benneteket a Lélekkoffein Podcast legújabb adásában. Minden héten hétfő reggel egy finom kávé mellett jelentkezünk.
Dr. Kádár Anna Máriával Skype-on beszélgettem a mesékről, a pszichológiáról, a mesepszichológiáról, a gyermekek érzelmi intelligencia fejlesztéséről. Mi Luckóval imádjuk a meséit, úgyhogy fogadjátok ezt a beszélgetést nagyon-nagyon sok szeretettel. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok, ez a Lélekkoffein Podcast legújabb adása, és hát nagyon nagy megtiszteltetés ér, képzeljétek el, mert Kádár Anna Máriával készíthetek interjút. Még itt vagyunk így a karantén szezonban, úgyhogy hát fogadjátok sok szeretettel a Skype-os interjúmat Anna Máriával. Szia Anna, hallasz?
Szia, igen, hallok.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad így a meghívásomat, úgyhogy hát én bele is csapnék, hogy mesélj nekem egy kicsit magadról, mert ugye nagyon sokan ismernek azért téged, ugye te pszichológusként dolgozol, és te ugye a mese pszichológiával foglalkozol első körben. Honnan indult ez a szakma, hogyan indult a hivatásod?
Ez a hivatás végül is gyerekkorban nyúlik vissza. Szerintem azokban az estékben gyökerezik, amikor anyukám nagyon-nagyon sokat mesélt nekem, még nagymamáméknál laktunk, és nagyon jól emlékszem arra az ágyra, a falvédőre, azoknak az estéknek a hangulatára, hogy ott ült az ágyam szélén, és mesélt, én pedig megteremtettem azokat a belső képeket, a királyfikat, meg a királylányokat, meg a hétfői sárkányokat, amik mentén aztán el tudtam indulni. Tehát ez volt az első igazi nagy hamuba sült pogácsám kora gyerekkoromban, és rengeteget olvastam. Tehát én tényleg egy ilyen igazi könyvmoly voltam, aki ellenlámpával akár a takaró alatt paltam a könyveket. És ez végül is, ugye a mesékből soha nem nőttem ki, hogyha belegondolok, mert mindig is egy kicsit ilyen fantáziavilágban, mesevilágban éltem. Én a kommunizmus ideje alatt voltam gyerek, hát elég ingerszegény környezetben éltünk, rengeteg mindent ki kellett találni, ugye a játékokat, a mindent, tehát hogy nem volt körülöttünk nagyjából semmi, de hogy gyönyörű szép gyerekkorom volt, mert hogy emlékszem a petróleum lámpának tehát azoknak az estének a hangulatára, amikor ott társas játékoztunk, meg a sok családi történet, szerintem ez a másik gyökér. Rengeteget meséltek ugye a nagyszüleim, dédszüleim, igazi ilyen összetartó nagycsalád voltunk akkor, most már mindenki szerte szét szóródott, de hogy dédnagymamáméknál mindig összeült a teljes család, mindenkinek megvolt a maga helye az asztalnál, és nem csak a nótaját körbe, és mindenki elénekelte a kedvenc nótáját, hanem mindenki megosztotta a történeteit, és ezerszer hallgattam végig ugyanazokat a történeteket, a dédnagyapám hogyan gyalogolt haza a fogságból, meg nagyapám hogy kobozták el a rendőrök a borát, meg aztán hogyan oldották meg a nagy életválságokat, meg problémákat, és igazából tényleg azt hiszem, hogy nekem bőröm alá írottak gyerekkoromban ezek a történetek, illetve az a fajta hit, hogy nem lehet semmi olyan nehéz, amit ne lehetne megoldani. Mert ha összedugjuk fejünket a családban, és akkor minden valahogy megoldódik. Hát, volt egy nagyon bennem, hogy a család az egy mindig egy biztos támasz, és innen nagyon könnyű volt így elindulni. Hogy tudtam, hogy van egy erős háttérország. És hát még annyit kell elmondani magamról, hogy én igaz ilyen megfelelő gyerek volt, tehát hogy mindig megfelelni akartam mindenkinek maximumon. Véletlen gyerekként csöppentem a szüleim életébe, 19 éves volt anyukám, 20 éves édesapám, amikor apukám pont akkor ment el katonának, úgyhogy eléggé meglepődött az egész család, hogy akkor én érkezem, de hogy felvállaltak, bevállaltak. Úgyhogy nagyon fiatal szülők gyerekeként jöttem. Mindig azt hitték, hogy nagyapám az én édesapám.
Komolyan?
Hát igen, mert hogy dédnagymamám 19 évesen szült el nagymamámat, nagymamám 19 évesen anyukámat, és hát meglepődtek, hogy anyukám is 19 évesen szült engem 20 évesen. Tehát, hogy nagyon-nagyon fiatalok voltak. Igen. és dédemamáminknak 12 dédunokájuk volt. 12 dédunoka. És tehát tényleg ilyen nagy család voltunk. Na, de hát visszatérve, hogy igazán meg akartam felelni. Ugye utána sok tanulmányt elolvastam arról, hogy azok a gyerekek, akik véletlenül csöppennek a családok életében, nagyon nagy bennük ez a megfelelési, meg bizonyítási kényszer. Nem csak mert első gyerek voltam, hanem még ez is ugye a háttérben, mert hogy be akarják bizonyítani a létjogosultságokat, hogy azért megérte bevállalni, mert akkor másképp írta volna meg a mesepszichológia könyveket, hanem én. Tehát úgy kell engem elképzelni, mint egy ilyen befont hajú, hajpántos, éltanuló iskolást, aki mindig többet tanul, mint amennyit kell, és mindig akar bizonyítani, és mindig nagyon szorong, hogy akkor most elég jó, pedig végül is tőlem nem kérték, vagy úgy senki nem kényszerítette ezt rám. De én mégis valahogy úgy túl teljesítettem, és szerintem 9-ben, mikor elkerültem a tanítóképzőbe, valahogy akkor szakadt meg félig meddig ez a kör, tehát ott már nem akartam éltanuló lenni, és utána, mikor rájöttem arra, hogy végül is nagyon vagány ez a tanító szakma, meg úgy ezt is tudnám csinálni, de azért mégis egy kicsit valami mást akarok, tehát hogy pszichológusként akarok dolgozni. Ezen akkor mindenki elcsodálkozott, hogy pszichológus. Akkor indult be a pszichológus képzés, sokáig ugye a kommunizmus ide alatt szünetelt, és gyakorlatilag nem voltak állások. Hát én végig azt hallgattam, hogy úgy sem fogok tudni elhelyezkedni, meg hogy a pszichológus megvalósul egy idő után, meg hogy egyáltalán mi ez a pszichológia. De hogy a szüleim tényleg feltétel nélkül támogattak, és úgy kerültem el Kolozsvárra, 15-ön voltunk akkor egy évfolyamon. Tehát hogy ez teljesen más képzés volt, mint ma ugye, amikor 200-300-an vannak egy-egy szakon. És végül is onnan döntöttem el, amikor szerintem másodéves voltam, hogy megint visszakanyarodom valahogy a mesékhez, úgyhogy gyerekek által írt meséket kezdtem el elemezni, akkor kezdtem el TDK-kra járni, meg a Magyarországra részképzés, ugye én Kolozsváron végeztem a pszichológiát, és 1237 gyerek által írt mesét olvastam el az államvizsgadolgozatomnak az elkészítéséhez. Ugye részt vettem egy ilyen országos helyesírási felmérésben, és annak volt egy ilyen alpontja, hogy írj egy mesét, fogalmazást kellett írjanak a gyerekek, és kezdetben akkor helyesírási hibákat javítottam ebben a kutatócsoportban, utána pedig, mivel hozzáférésem volt ehhez az anyaghoz, ezt dolgoztam fel az államvizsgadolgozatomban. Hát ez azóta is emlegetik Kolozsváron, hogy volt itt egyszer valaki, aki mert mesékből dolgozatot írni, hát nem nagyon volt populáris ez a téma, mert hogy a pszichológus az inkább valami komolyabbal kellene foglalkozzon, a memóriával, vagy az észleléssel, vagy valamilyen nehezebb témákkal, mint a mese. De hát mai napig nem tudom, hogy honnan volt bennem annyi életbátorság akkor, hogy azt mondjam, hogy egy életem, egy halálom, én bizony megpróbálom. És miután ugye megírtam a dolgozatomat, akkor hát ugye már az egyetem alatt az ELTE-re jártam, hát ezzel a TDK-val, ott ismertem meg az akkori doktori témavezetőmet, ő mondta azt, hogy vágjak bele egy doktori dolgozatba, és hát valahogy így alakult, hogy akkor iskolapszichológusként dolgozva, 4 évig dolgoztam iskolapszichológusként, és hetente jártam Budapestre. Na, erre is azt mondták, hogy na, ez biztos nem lehet kibírni, meg fogom unni egy idő után, de hát én egy kicsit ilyen konok, meg ilyen makacs természet vagyok, hogy aminek én nekifogok, az tűzön vízen át, tehát hogy nagyon nagy bennem ez az elszántság, meg a küzdelem, meg nem adom fel könnyen. Tehát igazából nem adom fel.
Nagyon jó.
Mondhatnám azt. Úgyhogy 8 évig jártam hetente Budapestre. Ez úgy történt, hogy szerdán miután ugye az iskolapszichológusi kabinetben dolgoztam, 4 órakor felültem a buszra, reggel ott voltam Budapesten, reggeltől estig óráim voltak, este visszaültem a buszra, és pénteken már megint a rendelőbe voltam. És ez így ment 8 évig. Közben még a mesterit az Bukarestben végeztem, az is ilyen tömbösített képzés volt. Közben férjhez mentem, építettük a házat, soha nem volt pénzünk, tehát hogy ez egy ilyen nagyon zaklatott időszak volt. De hogy jó ezekre visszagondolni, mert hogy ezen az úton tanultam szerintem a legtöbbet. És volt bennem egy kicsi ilyen kapunyítási pánik szerintem, mert hogy nekem mindig kellett diákigazolvány. Ahogy lejárt a doktori képzés, gyorsan beiratkoztam a munkai szervezetpszichológus szakképzéshez, szintén Budapestre, a Műszakegyetemre, nehogy véletlenül felnőjek úgy hirtelen. Tehát a diákigazolvány azért nagyon jó felmentés volt, hogy hát azért még nem kell rendes háziasszony legyek, meg még azért nem is kell igazi felnőtt legyek, mert hát én még diák vagyok. Mm. És akkor már a Szapienc Egyetemen tanítottam akkor, úgyhogy egyik héten én vizsgáztattam, másik héten engem vizsgáztattak, és nagyon jó volt ez a szerepváltás, hogy fél lábbal itt, fél lábbal ott, egy kicsit ilyen Pán Péterként szerintem, még mai napig is bennem van ez az örök gyerek, ez az örök gyereki én. A csoda gyerek, ahogy Jung nevezi, és szerintem ez a megmentőm nagyon sok élethelyzetben. Na, úgyhogy így. És akkor ezen az úton mégis nagyon sok emberrel megismerkedtem. Tehát kezdetben úgy mentem Budapestre, hogy a 4-es 6-os villamoson kívül nem tudtam utakat, tehát amúgy sem jó nekem a tájékozódási képességem, de hogy abban a nagyvárosban ott kibogozni magam, meg eljutni mindenhova. És akkor egyszer csak úgy jöttek az emberek közbe, tehát hogy valahogy hogy mindenkit véletlenül ismertem meg. A Kulcsuk kiadónak írtam egyszer egy levelet, akkor még nem volt Kulcsuk kiadó, akkor még mesterkurzus volt, hogy jöjjenek el majd egyszer vásárhelyre. És azon is mindenki nevetett, na persze, mert pont vásárhelyre fog jönni Popper Péter, meg Müller Péter, meg Rangsburg, meg Bekerdé, mert mi az, hogy vásárhely. És eljöttek, és úgy indult meg a Nyitott Akadémiának az Erdély sorozata, úgy ismerkedtem meg a tulajdonosokkal, meg utána a kiadónak a munkatársaival, és ők kértek fel aztán, hogy írjak egy könyvet a mesékről. Mindig volt egy ilyen álmom is, hogy meséket is fogok írni, de hát ezt is úgy dédelgettem magamban, hogy majd egyszer eljön az idő, és végül is Gutmann Beának, a kiadó szerkesztőjének volt ez az ötlete, hogy legyen ez egy ilyen dupla fenekű bőrönt, hogy az elején legyenek elméletek, meg mindenféle ilyen tudományos megalapozottságú szöveg a mesékről, és a végén legyen 10 mese. És akkor így született meg a könyv. Ez is egy ilyen véletlen találkozás eredményeképpen.
Tudnod kell, hogy én nekem 2016-ban született a kislányom, és én akkor vettem meg a Mesepszichológia című könyvedet, még ugye, tehát ugye felkészülve az anyaságra, meg majd ugye a jövőre, hogyha majd olvasni fogok a kislányomnak, és én azóta kétszer el is olvastam, engem nagyon, nagyon feltöltött, és nagyon sokat tanultam tőled. Viszont sok hallgatóm nem tudja, hogy tulajdonképpen mit is jelent a mesepszichológia. Egy pár mondatban el tudnád nekünk ezt mondani?
Persze. Hát a mesepszichológia, végülis az én megközelítésemben elsősorban a mese az nem csak népmesét jelent, hanem kortárs mesét, illetve életmesét is. Tehát, hogy én ezt a hármas részt értelmezem meseként, és a mesepszichológia alatt lényegében a mesének a pszichés hatásai elsősorban, a személyiségfejlesztő hatás, érzelmi intelligencia fejlesztő hatást értem, másrészt pedig a mesehős útját is, amit mindannyian végigjárunk, mindannyian ki kell mozdulnunk a komfortzónánkból, el kell vigyük magunkkal a hamvasült pogácsákat, meg meg kell küzdjünk a különböző sárkányokkal, külső-belső sárkányokkal, és fel kell másznunk a saját égigérő fánk tetejére. Tehát, hogy ez is ott van, hogy mennyire tudjuk az életmesénket akár a népmesék modelljére átírni, és hogyan működnek ugye a mesék hamvasült pogácsaként.
Nem is tudom, hogy valamelyik ilyen interjútban olvastam, hogy ugye a mesék ugye a mi életünkről, elindulásokról, elakadásokról, félelmekről, vágyainkról szólnak, és hogy ugye említetted is, hogy a mesékben ugye maga az érzelmi intelligencia kifejlődésen mennyire fontos, hogy egyensúlyba legyünk ugye a világgal. Ezt a részét, az érzelmi intelligencia részét ki tudnád fejteni?
A mese szerintem azáltal, hogy még csak nem, meg el sem mondtunk, hanem megteremtődik az a rítus, hogy esténként odabújunk a gyerekünk mellé, és megvan ez a ráhangolódásnak az időszaka, az összebújásnak az időszaka, az a minőségi idő, amit tényleg büntetlenül tudunk együtt tölteni, ez már önmagában érzelmi intelligenciát fejleszt. És itt mindig ki szoktam hangsúlyozni a szülőknek, hogy bármekkora a gyerek, még hogyha serdülő is, még akkor is érdemes ugye meséket mondani, mert hogyha belegondolunk, akkor minden mese. Mert akár a nagy hollywoodi forgatókönyvírók is rájöttek, hogy ha a kasszasikert akarnak, akkor azt a népmesék modelljére kell megírni. Ugye a Harry Potter, a Gyűrűk ura, a Trónok harca, ezek mind-mind modern varázsmesék. Tehát, hogyha nem hagyjuk abba a mesélést, akkor ez a ritus mindig ott lesz az életünkben, és ez az egyik leginkább érzelmi intelligencia fejlesztő hatású tény ugye az életünkben, hogy egyszerűen ott vagyunk, mesét mondunk, történeteket mesélünk, életmesét, családtörténetet, bármit. Tehát, hogy legyen meg ez a kapu, ahol mindig utat tudunk járni ugye a gyerekünk lelke fele. A másik pedig az, hogy azáltal, hogy mesélünk, a gyerek ugye belső képeket alkot, és hogyha van lelki immunrendszer vitaminja, akkor biztos, hogy ez az. Mert hogy azáltal, hogy én megteremtem a belső képeket, meg tudom álmodni ugye akár a saját életutamat, meg tudom teremteni ezt a belső mozit, akár a saját égigérő fámnak a tetejét, mert hogy tényleg úgy van, hogyha valamit belül nem tudtam megteremteni, nem tudom megálmodni, akkor az kívül sem tud megvalósulni. És ennek a szenzitív időszaka, ugye a kisgyermekkor, óvodáskor, illetve kisiskolás kornak az eleje, mert itt, hogyha nem tanult meg a gyerek belső képeket alkotni, akkor utána már nagyon nehéz ezeket létrehozni. És hogyha ez megvan, akkor ez ilyen érzelmi tudásként fogja vezérelni a további életútján. Ezt mindig elő lehet venni, nem úgy, hogy mit tanultál ebből a meséből, és akkor levonjuk a következtetéseket, hanem tényleg ott lesz a szívében, a lelkében ez a fajta érzelmi tudás, amit ő elvisz magával. Úgyhogy ez a leginkább érzelmi intelligenciát fejlesztő tényező az életünkben.
Anna, szerinted milyen a jó mese?
A jó mese. Hát a jó mese az elsősorban az, amiből nincs kilugozva a konfliktus. Uh-huh. Mert hogy nagyon sok szülő fél attól, hogy lehet a gyereknek ilyen horrorisztikus történeteket mesélni, hogy levágják a lábát, a lábujját, meg igen, a sarkát, hamupipőke, mostoha testvérének, meg akkor a farkas bekapja a piroskát. Voltam is egyszer egy olyan óvodából, ahol az igazgatónő rendeletbe adta ki, hogy a piroska és a farkas csak úgy lehet mesélni, hogy piroska és a farkas sétálnak, elmennek az erdőbe, szednek virágot, elviszik nagymamának, és itt a vége, fuss el véle. Ez nem mese. Tehát a mesében mindenképpen ott kell legyen a konfliktus. Az megint egy más kérdés, hogy milyen életkortól lehet egy ilyen mesét olvasni egy gyereknek, mert ugye a varázsmesék, tündérmeséknek az időszaka az a 4,5-5 éves kor. Hát ettől felfele, mert ugye ekkor teremtődik meg a kettős tudat, hogy a gyerek beleéli magát a mesébe, de nem téveszti össze magát a meseszereplővel. Uh-huh. És ilyenkor ugye egy fél lábbal a valóságban van, fél lábbal a fantáziában, és egy jó mese ugye feszültséget kelt, és feszültséget vezet le. Tehát nem gond, hogy a gyerek megéli ezt a fajta feszültséget. Ezt mindig ahhoz szoktam hasonlítani, mikor az édesapák feldobják a gyereküket a magasba, a gyerek visít, sikolt, majd megérkezik ugye a lap a karjaiba. Ettől mindig szoktak félni az anyukák az ilyen típusú játékoktól, pedig ez is az érzelem szabályozásnak az egyik legfontosabb módja, hogy ugye megélem a feszültséget, megnyugszom. Mert a gyereknek még nincs érzelem szabályozása, ez 6-7 éves korban alakul ki, ugye, amikor az agykéreg átveszi az irányítást az érzések fölött, és a mese is pont ezáltal segít, hogy rendet teremt egy jó mese, hogy a belső érzelmi világban. A gyerek fehér-feketén éli meg a világot, jó és rossz szereplők. Tehát pont olyan a mese, amilyen a gyerek gondolkodása, még nem érti az ambivalenciát, az árnyalatokat, nem érti az ambivalens mesehősöket, nem érti a saját érzéseit sem. Például, amikor dühös az édesanyjára, akkor igazából nem érti ezt az érzést, mert az édesanyját szereti, és akkor nem lehet egyszerre szeretni is valakit, meg dühösnek is lenni rá. Ezt amúgy sok felnőtt sem tudja integrálni. Igen. És akkor ezt az érzést bele tudja vetíteni egy negatív mesehősbe, és ugye a boszorkányban, a sárkányban nyugodtan lehet utálni az anyának a negatív tulajdonságait is. Aztán majd később, ugye, serdülőkorban, prepubertáskorban megtanulja ezeket az ambivalens érzéseket is kifejezni jó esetben.
Uh-huh, igen. Ugye te megírtad ugye a Lilla és a Tündérbogyó című kis könyveidet, ugye ott én az első részét vettem meg a kislányomnak, ugye ez a 30 érzelmi intelligencia fejlesztő mese, és mi nemrég kezdtük el olvasni. Tehát, hogy én Anna nem azért, de én beleszerettem a történeteidbe, meg azért is, mert a kislányom az csüng az ajkaimon esténként, és ugye minden este egy-egy történetet, egy-egy részt szoktam neki felolvasni. Hogy jött, azon kívül, hogy tudom, meg nagyon sokan tudjuk, hogy ugye ez egy önéletrajzikletettségű történet, mesekönyv, de hogy ez így leültél, és akkor így elkezdted a saját tapasztalatodból, szakmai tudásodból, hivatásodból fakadóan elindítani a Lillának és a Tündérbogyónak a történetét?
Igen, ez pont így volt, hogy leültem, és azon gondolkodtam, hogy olyan meseket kellene írjak, aminek mindeniknek van külön egy érzelmi fókusz, hogy legyen mese a félelemről, meg szorongásról, igen, meg gyászról, meg veszteségről, meg akár a félelmek megszelidítéséről, de ugyanúgy az örömről, meg a felszabadultságról. És először az érzéseket gondoltam végig, majd mindeniknek megkerestem, hogy az első 10 mesénél, ami tényleg önéletrajzi ihletettségű, az én gyerekkori élményeimet. És talán ez volt a legérdekesebb kihívás, hogy visszamenni abba az állapotba, amit akkor megéltem, és valahogy ebből a belső gyermeki énből írni ezeket a történeteket. Mert hogy ugye pont a mesepszichológia könyvnek a borítóján, a lila könyv, ahogy szoktuk nevezni, mindig színek szerint nevezik el, a lila könyvnek a borítóján, van a lila, aki az első 10 mesében én vagyok, és ott van a boszorkány, aki csiklandozza a lábát egy fakanállal. Ez volt az én gyerekkori nagy félelmem, hogy bejön a boszorkány, és éjszaka megcsiklandozza a lábamat egy fakanállal. Valószínűleg nekem jóval hamarabb kezdtek el tündérmeséket mesélni, mint ahogy kellett volna. Ezen mai napig is folyik a vita a családban, mert apukámnak mondtam, amikor ez egy zárójel, hogy mesélte a 2,5 éves Zsolna kislányomnak a Piroska és a Farkast, és mondtam, ne mesélje, mert mondtam, tudod, apuka, én már könyveket is írtam erről, hogy 4,5 éves, 5 éves kortól kell ezeket a meséket mesélni, és mondja édesapám, hogy de hát neked se lett semmi bajod, neked is akkor meséltük. Hát mondom, nem, lehet, hogy ezért kellett 6 könyvet írjak a mesepszichológiáról, hogy feldolgozzam a gyerekkori traumáimat. Úgyhogy ezeken mindig nevetünk. De hogy ugye ez volt a legnagyobb gyerekkori félelmem, és édesanyám nem azt mondta, hogy most boszorkányok nincsenek, és nem fognak bejönni az ablakon, és fakanállal megcsiklandozni a lábamat, hanem van ez a varázstakaró, és ezt, hogyha magamra terítem, akkor védettséget élvezek. És én tényleg így mentem ki éjszaka vécére, hogy magamra terítettem ezt a takarót, és húztam magam után, mint egy palástot. És milyen érdekes a gyereki logika, hogy leraktam a fürdőszoba bejárata előtt, mint hogyha oda nem jönnének be a boszorkányok. Úgyhogy ezek az érzések képezték az alapját, majd utána a következő mesékben már így Lilának a figurája átalakul, és beleszövődnek akár másoknak a történetei is, meg utána már valahogy tündérbogyó, ugye ez a belső hang, ez a gyereknek a belső hangja. Lényegében minden gyerek ugye hangosan szokott beszélni játék közben, vagy nagyon sokan, és nagyon sok gyereknek van akár képzeletbeli barátja is, úgyhogy én átalakulok egy kicsit tündérbogyóvá, mert akkor már ugye anyaként megint egy kicsit más szempontból írtam, plusz tündérbogyó és lila is nőnek időben, tehát a másik kötet, a lila és tündérbogyó kincset keres, ezek már a kisiskoláskori történetek, és lényegében ezek a mostani családunknak a megélt életeseményei, az autóbalesettől kezdve, a nagymama megbetegedéséig, a kirándulásos történetek, itt már teljesen életszerű konfliktusok van benne, amikor kiraboltak egyszer Svédországban, tehát minden történetet megírtam, ami velünk történt, és ezeknek úgymond a megoldását is.
Fantasztikus, tényleg, tehát hogy nem is tudok rá szavakat mondani, mert mi is nagyon-nagyon szeretjük. Figyelj csak, mi a helyzet a felnőttekkel? Szerinted szükség van a mesékre a felnőtteknek?
Hát a felnőtteknek is mindenképpen szükségük van a mesére. Egyrészt úgy, hogy amikor ők is mesét mondanak, akkor szerintem úgy kisimul a világ körülöttük. Legalábbis én ezt tapasztaltam meg, amikor már anyaként kezdtem mesélni a lányaimnak, ezért is születtek meg aztán nehezebben a következő kötetek, mert ő annyira ellazultam meg úgy semmi más nem érdekel. Tudtam, hogy van dolgom, de hát már ki a fenét érdekelt, hogy még valamit kell csinálni, mert egyszerűen a mese után valahogy úgy összerendeződik a világ körülötted, és akkor úgy ez a hipnotikus transz, ami ott van a gyerek szemében is, szerintem ez a belső felnőtt működésünkben is létrejön, ha tényleg úgy mesélünk, hogy a szívünkből mondjuk el a történetet, mert lehet úgy is mesélni, hogy ki van nyitva a 20 extra táblázat a fejedben, és akkor holnap mit főzök, meg ki kell fizetni a fogyasztást, meg még vannak ezek a feladataim, az akkor már nem az igazi. Mert ez tényleg olyan, hogyha nem szánsz rá 50 percet, egy órát ugye erre az esti rítusra, és hogyha ilyen 2 perces, 3 perces, 5 perces esti meséket akarsz mondani, akkor ez olyan, mint hogyha kávét így egy hörpintésre meginnád, vagy egy jó pohár bort. De valahogy elillan a varázslat. Tehát, hogy nem lehet ezt felgyorsítani. És hogyha felnőttként ugye benne vagyunk ebben a működésmódban, akkor a mese a mesélőre is visszahat. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát egyrészt maga népmese és kortárs mese is lehet ilyen hatással, de ugyanakkor, amire egy felnőttnek szüksége van még, ezek az életmesék. hogy ugye visszamondja akár a gyereknek a napját, akár a saját történeteit is át tudja keretezni, hogy ugye nem változtatja meg azt, ami történt, de hogy megváltozik a perspektíva, hogy a történésekre tekint. És ez a harmadik szál, ez nagyon-nagyon fontos egy kisgyereknek az életében is, hogy mit mesélünk szülőként a világról, hogy milyen a világ, hogy jó volt ide megszületni, hogy igen, vannak nehézségek, meg konfliktusok, de hogy ezeket meg lehet oldani, ki lehet bogozni. És hogy szülőként is egy hatalmas felelősség, ugye, hogy milyen életmesét írunk meg saját magunknak, meg ezeket hogyan adjuk tovább aztán a gyerekeinknek. Ugye ebből a meggondolásból született meg aztán a Te mesét című könyv, ez egy ilyen rendhagyó napló, ami 14 éves korig tart, mert általában ugye véget érnek a történetek első, második, harmadik életév után, tehát utána már nem írják le a szülők, pedig ezek lennének a legfontosabb érzelmi útravalók, hogy legyen meg ugye a gyereknek a története, a szülő története, a család története, mert hogyha ezt ilyen, valahogy ilyen mesei formában tudja a gyerek megkapni, mármint hogy elindulás, bonyodalom, hamuvasült pogácsa, konfliktusok, megoldás, megint konfliktus, megint megoldás, és hogy jó a vége, akkor ez tényleg egy ilyen, hát nem is tudom, hogy minek nevezzem, ez egy olyan védőfaktor, ez olyan, mint egy ilyen varázsköppeny, amit hogyha magadra terítesz, akkor minden negatív hatással szemben ellen tudsz állni, mert hogy nincs olyan nehéz élethelyzet, amit ne lehetne újraírni. És ott van ugye ez a film, az örök kedvencem, az Élet szép a La vita e bella.
Igen.
Ahol ugye az apa a világháború borzalmait teszi mesélhetővé a gyereke számára, és hogy az a kedvenc jelenetem pont a napokban jutott eszembe. Amikor a német tisztek beszélnek ugye a raboknak, és az apa fordít, és egy teljesen más szöveget mond rá, és szerintem ez mindannyiunk feladata, akár most ebben a helyzetben is, a koronavírus okozta helyzetben is, hogy azon nem tudunk változtatni, ami történt, mert hogy most ez van és pont, de az, hogy én hogyan mesélek róla, és hogyan marad meg ez az időszak az életünkben, az már teljesen egyes szám első személyű felelőssége mindenkinek.
Anna, mi a helyzet a tévémesékkel? Tehát, hogy akarva, akaratlanul, tehát, hogy mondhatnám azt, hogy nem, de néha azért az én kislányom is igen leül a tévé elé, és nézünk közösen meséket, kifejezetten mi már voltunk moziba is, megnéztünk különböző kis aranyos Disney meséket, hogy rosszat teszek ezzel az én 4 éves kislányommal, vagy nem? Tehát, hogy kérlek őszintén, mert annyira változó amúgy belül mit érzek, meg mit olvasok, meg a szakkönyvek mit írnak és mondanak. A mai világban azt gondolom, hogy a digitális világban pláne, hogy így benne van az életünkben. Hogy mit gondolsz erről?
Igen, ez nagyon érdekes, hogy Magyarországon mesének nevezik a rajzfilmeket is. Erdélyben mi nem nevezzük ezeket meséknek, hanem rajzfilmeknek. Tehát, hogy ez nagyon érdekes felismerés volt ugye ezt látni. Azon nem kell aggódni, hogy ezek rosszat tesznek feltétlenül. Tehát ugyanúgy én is a lányaimmal megnéztem a Jégvarástól kezdve, a Vájánát, sőt a Pixar filmektől. De hogy ugye az a fontos, hogy ez soha nem helyettesítheti az igazi mesét, és hogy megvan, hogy mennyit lehet nézni belőle a különböző életkorokban. Tehát, hogy például óvodás korig, ez a napi 20 perces adag, ez lenne a maximum. Vagy hogyha több is, akkor legalább felváltva, mert ugye az történik, hogy amikor én rajzfilmet nézek, vagy bármilyen külső képet kapok, akkor megáll a belső képteremtés. És hogyha ugye ezek kontrollálatlanul érik a gyereknek a belső mechanizmusát, tehát hogy nem tud mit kezdeni egy kicsi gyerek ezzel a nagyon mozgalmas, pörgős képekkel. Én egyszer elkövettem azt a hibát, hogy mekkora is volt Lilla, hát szerintem ilyen 5-6 között, hogy elmentünk egy 3D-s moziba együtt, és hogy hihetetlen, hogy mennyire elfáradt, tehát hogy még nagyobbodás gyereket sem lehet vinni. Mert én azt gondoltam, hogy nagyobbodás kortól ez már elmegy, de hogy a szemének is és a lelkének is megterhelő, ez kisiskolás korban inkább. Tehát, hogyha 3D-s moziba akarunk menni, akkor kisiskolás korban, mert a gyerek még mindig nincs azon a szinten, hogy ugye ezt a fajta valóságot az igazi valóságtól el tudja választani. Tehát egy jó családi mozi, amikor tényleg ott ülünk a gyerekünk mellett, és akkor közösen izgulunk, élvezzük ugye az eseményeket, az teljesen rendben van, de amikor a gyerek 4-5-6 órákat ül a tévé előtt egyedül, vagy a kezébe adnak egy mobiltelefont, és ott a YouTube-on megy előre-hátra, és azt se tudja, hogy mit látott, nem is tudja elmondani. Nagyon sok ilyen szorongó gyerekkel találkoztam, hogy egyszerűen nem tudta elmagyarázni, hogy milyen képtől ilyet meg, mert hogy nem volt beállítva ilyen szűrő, és gyakorlatilag bármilyen tartalomhoz hozzáférhet. Plusz függőséget okoz. Tehát, hogy nagyon lehet látni, hogyha nem vigyázunk, a gyerek olyan szinten képes rákattalni, hogy ezt nem véletlenül mondta Pekkeli Tamás egyszerre, hogy olyan, mint a heroin, ez az egész történet. Tehát, hogy nagyon-nagyon gyorsan rá lehet kattalni. És utána elég hosszú idő, ameddig, hogyha mondjuk vissza akarjuk venni ezt az időt, és lecsökkenteni, akkor akár viselkedés problémák, magatartászavarok, hiszti, dűkitörések, tehát hogy jobb az elején ugye határokat húzni, hogy mennyit nézzük ugye a külső képeket. Tehát hogy soha nem helyettesítheti az igazi mesét, de hogy nagyon jó kiegészítője lehet. Zseniális mesefilmek vannak például, hogyha egyet kellene ajánljak, igaz, hogy ez nehezebben elérhető, de egy igazi művész mesefilm, a Tenger dala, ami egy ír népmesén alapul, és kézzel van megrajzolva az egész rajzfilm. Tehát hogy hihetetlen, hogy mennyire gyönyörű. Ezt mindig leszoktam vetíteni a diákoknak is szemináriumon.
Köszönöm.
Rengeteg jó film van.
Még egy utolsó kérdést engedj meg nekem, hogy mennyit érdemes mesélnünk egy nap? Tehát, hogy így, tényleg így az esti órák ugye a kis rituálé, de azon belül akkor egy órát szánjunk rá, egy fél órát, vagy hogy érdemes, mit gondolsz erről?
Hát én azt gondolom, hogy mesélni mindig lehet, és bárhol lehet. Tehát, hogy nem kell ezt ilyen korlátokhoz kössük, hogy akkor csak este, és akkor ez az esti rítus része legyen. Persze, az jó, hogyha állandó, de mi például most ebben az időszakban reggel is van idő mesére. Hogy például mondjuk a tegnapi történetet, hogyha elmesélem, ültünk mindig kell ugráljak az ugrálóba a lányaimmal, tehát hogy ez egy ilyen külön kérés, hogyha ugráltuk az ugrálóba, és meglátott lila egy fekete rigót. És eszébe jutott a Nagyra vágyó fekete rigó, a Lázár Ervin meséje. És akkor felmentem, hogy pont rendet rakok a könyvek között, és akkor valahogy megtaláltam a Nagyra vágyó fekete rigó könyvet, mert már rég nem olvastuk, úgyhogy levittem, és akkor az ugrálóba elolvastuk a Nagyra vágyó fekete rigó. Tehát bármikor lehet mesélni. Például Bot Gabinak van ez a könyve, a Kakaó katona és tejhercegnő, válása után 3 gyerekével ugye kellett vezesse a teljes háztartást meg mindent, és főzés közben mesélt, és úgy születtek meg ezek a történetek. Tehát, hogy bármiről és bármikor lehet mesélni. Utazás közben, amikor várakozunk, amikor mondjuk nehézséget él meg a gyerek, bármikor, és akár az életmeséket is. Tehát, hogyha eszünkbe jut egyik-másik ételről, most mi pont olyan helyzetben vagyunk, hogy egy évvel ezelőtt veszítettem el édesanyámat egy orvosi műhiba következtében, és egy nagyon kemény éven vagyunk túl, most lesz az egyéves évforduló, és gyakorlatilag mamáról mindig mesélünk, hogy mamának ez volt a kedvenc étele, és ezt szokta, és így szokta, és emlékszel, amikor, sőt, ugye ott vannak a fotók a lakásban, tehát azoknak is megvan a története, mindenről mesélünk, tehát ezt nem csak úgy kell elképzelni, akkor este és egy óra, tehát hogy ezt jóval szabadabban és a nap bármelyik időszakában lehet mesét, történetet, életmesét, népmesét, ki mit tud. Persze az a legjobb, hogyha élő szóval mesélünk. Jó, ez nem várható el egy szülőtől sem, hogy most 365 mese a fejébe legyen, és akkor élő szóval meséljed, de azért legyen 1-2-3 olyan mese, amit ugye megtanulunk, és el tudjuk mesélni, sőt, az apukák nagyon jók abban, hogy ilyen kitalált történeteket meséljenek. Tehát az apukák teljesen másként mesélnek, mint az anyukák, és ugye még a Stanford Egyetem kutatási is kimutatták, hogy ott, ahol az apa is mesél, jóval gazdagabb ugye a gyereknek a szókincse. Persze hát az apukák nagyon vicces történeteket tudnak mesélni, és nagyon könnyen elrugaszkodnak a sémáktól, mert az anya csak úgy mesél, ahogy le van írva, és a vesző betartva, és minden szó a helyén, az apuka pedig valamikor átugrik oldalakat, vagy belemesél különböző dolgokat, vagy kitalál teljesen ilyen eszemen történeteket, és hihetetlen, hogy mennyire élvezik a gyerekek. Nálunk például van egy kicsi hangya, kicsi hangyáról szokott mesélni a férjem, és vagy például amikor elmondja a piroska és a farkast, ő soha nem úgy mondja el, ahogy van, főleg Zsolna kicsi lányom nagyon szerette régebb a húst, hússal akart enni, és emlékszem erre a történetre, hogy amikor meséli a piroska és a farkast, ez így kezdődött, hogy ment piroska az erdőbe, meglátott egy fát, lógtak róla a szalonnák, a kolbászok, a tepercsük, és Zsolnának csak így kinyíltak a szemei, wow, egy jó mesem, de hús is van. Meg a másik nagy kedvenc ilyen életmesék, hogy amikor mesélte a kiskakas gyémánt félkrajt cárját, ugye ezt mindenki ismeri, ezt a mesét.
Persze.
És mi csodálkoztam is, pont valami pályázati leadási határidő volt, és akkor megkértem, hogy ő meséljen, de közben a dolgozó szobában félfülle hallgattam, hogy nem most megint hogy fogja átírni a mesét. Csodálkoztam is, hogy elmondta úgy, ahogy én szoktam mondani. És akkor hallom a végén, hogy a kiskakas ugye hazament a szegény emberhez, igen, és a szegény asszonyhoz, és akkor ott volt a sok arany, és akkor gazdagok lettek, és akkor az utolsó mondat volt, ami aztán nagyon sokat nevettünk, hogy mondja a férjem, hogy gazdagok lettek volna, ha az asszony nem ment volna el a Desiguálboltba, és nem vásárolt volna el minden pénzt. Itt a vége, hogy sem élet. Tehát kiszólt nekem a meséből. Most már legyen elég a Desiguálboltba.
A vásárlásban.
Na, úgyhogy vannak ilyen vicces jelenetek is, úgyhogy biztassuk csak az apukákat is, hogy meséljenek, mert nagyon-nagyon jó. Tehát nagyon jókat fogunk szórakozni szerintem mi magunk anyukák is. És főleg, amikor ott van már a két gyerek, egy gyerekkel szerintem ideális a mesemondás. Az olyan, mint ahogy meg van rajzolva és meg van írva a könyvekben, azok a gyönyörű pillanatok. De amikor már ott van a második, harmadik gyerek, ugye, meg szedi szét a könyveket, úgymond, és a nagy látszik, hogy frusztrált ilyenkor, tehát ott már mindenképpen külön kell választani a mesemondást. Legyen közös rész is, de legyen külön rész is, és ez hát egy anya biztos nem tudja egyedül megoldani. Úgyhogy be lehet vonni az édesapát, be lehet vonni nagymamát, nagytatát, hát most mondjuk nehezebb ebben a periódusban, de hogy érdemes, hogy a gyerek különböző szereplőktől kapjon meséket, mert hogy annál változatosabb történetmesélési módokat tud megismerni.
Hát Anna, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezt mind elmesélted nekünk, és hát bízom abban, hogy nagyon sok szülőnek fogunk tudni segíteni ezzel a beszélgetéssel. Úgyhogy még írjál nekünk sok-sok ilyen mesét, kérlek, jó? Mert mi nagy rajongóid vagyunk a családommal, úgyhogy köszönjük szépen, hogy így elfogadtad az interjú meghívásomat. Legyen nagyon szép napod!
Viszont kívánom! Sziasztok!
Szia! Köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok! Ha tetszett az epizód, a többi részt megtaláljátok a lélekkoffein.hu per podcast oldalán, vagy iratkozzatok fel a Lélekkoffein csatornájára az Apple Podcasten, a Spotify-on, vagy a kedvenc podcast alkalmazásatokban.
Tedd fel kérdéseidet Krisztának! Te kivel készítenél interjút? Kinek az életútja érdekel? Ki a legnagyobb példaképed? Kivel ülnél le egy kávézás erejéig? Ki az, akinek számít a véleménye? Írj nekünk a podcast@lélekkoffein.hu-ra, s mi felkeressük és lelkizünk egy picit a kedvenceiddel. Lélekkoffein. Egy korty pozitív energia. Minden nap.
A szenzációs csapatomnak pedig köszönöm szépen, hogy segítettetek a Lélekkoffein podcastet létrehozni. Köszönettel tartozom Ler Gábornak, Runyai Gábornak, File Csabinak és Szabó Bálintnak. Várlak benneteket legközelebb is!